Matovics így is rendkívül megosztó figura.
Uh-huh.
Azok, akik lelkesednek érte, azok most egyfajta áldozati pózban látják, akik meg kifejezetten utálják, azok meg szinte örülnek annak, és már ők öntenék
igen.
a képébe ezt a pohárvizet. Tehát ott meg megdicsőül ez az ex-LSNS-es jó ember.
Üdvözlöm kedves nézőinket! Utóhúsvétot tartottak tegnap a szlovák parlamentben, ez lesz a mai első témánk szokásos vendégünkkel, Kollek Zsolttal. Szervusz Zsolt, üdvözöllek!
Szervusz Krisztián, köszöntöm én is a kedves nézőket!
Láttad a videót? Megöntözték Igor Matovicsot?
Igen, egy pohár víz tartalmazódult rá, miközben az ex-kotlábás képviselő azzal vádolta meg az ex-miniszterelnököt, hogy hasonló árvizet zúdított Szlovákia népére, esetben hideg zuhany.
Ha gazdaságilag nem is úgy tűnik, hogy fölzárkózunk az ázsiai kis tigrisekhez, Japán és Dél-Korea parlamentjeiben látni időnként olyat, hogy ölre mennek a képviselők, itt bunyó még nem volt, de hát azért mégiscsak fizikai kontaktus, még ha csak Matovics arca és egy pohár víz között is, de történt.
Hát ami, erre mondják azt, hogy ami késik, az nem múlik, és természetesen a szlovák demokrácia színvonalát vagy fejlődését is mérhetjük az ázsiai kis tigrisekéhez. Sajnos vannak jelek, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Biztosan nem tesz jót a politikai kultúrának egy-egy ilyen hangoskodás. Nehéz megítélni, hogy ki a felelős ezekért. Nyilvánvalóan, hogy az a képviselő, aki ilyenre ragadtatja magát, az távol van a politikai kultúrától. De azért azt gondolom, hogy nem ok nélkül, hogy éppen Matovics arcába zúdult ez a pohár víz.
Elhangzott néhány olyan vélemény azóta, hogy született jó pár reakció az eset kapcsán, ami hát azt hiszem, hogy példátlan az elmúlt 30 év, mondhatnánk, hogy a szlovák demokrácia, de ezek után lehet, hogy időzőjelezni kell azt a demokráciát, meg hát egyéb dolgok miatt is, hogy nem éppen Igor Matovics és az ő hát helyenként egészen furcsa parlamenti viselkedése, amit még leginkább ellenzéki politikusként követett el, bár volt néhány kormánypárti, még a 2010-12-es időszakból néhány remek akciója, emlékezhetünk arra, amikor Beluszová asszony föl akarta őt pofozni, mert hogy Ancsának nevezte őt, van erről egy zseniális videó a YouTube-on, azt ajánlom a nézőinknek, hogy tekintsék meg. Szóval nem maga Matovics az, aki...
Krisztián, szerinted emlékeznek még a nézők Beluszovára?
Hát azért a felvidéki magyarság szempontjából ez egy ikonikus figura. A maga
csak lehet, hogy nem ez a
vadsovinizmusával, igen. Ő mi is volt az
Malíková.
Előtt? Malíková, igen. Szóval, hogy nem-e Matovics az éppen, aki, hogy is mondjam, megteremtette azt a közeget, ami most ahhoz vezetett, hogy kapott egy adag vizet az arcába, amin egyébként itt kacagunk, meg göcögünk, de hát tényleg példátlan és rendkívül, hát nem is tudom, nem méltó még a szlovák parlament épületéhez sem.
Erre utaltam az előbb, éppen Matovics parlamenti felszólalásai adták meg ennek a lehetőségét, hogy a politikai kultúra, egyáltalán a parlamenti vitakultúra idáig süllyedjen, talán használhatjuk ezt a szót. Ami persze nem ad felmentést a jelenlegi ellenzéknek, hogy ilyen performanszokkal próbálják tovább zülleszteni ezt a politikai kultúrát, de sajnos azt látjuk, hogy hát ez nem egyedi eset. Ha megnézzük a magyar parlament működését, és már azt kell mondjam mindennapjait, akár egy-egy
Jakab Péter. Jó, de azért ez ott kirívó lett, ez még Jakab Pétertől is kirívó lett volna.
Igen, ennyiben, hogy... mert ez fizikai kontaktust, igen. Bár a zsák krumplis performanszok is azért valahol már túllépik azt a bizonyos ízlést.
Ugye nálam már a Bőrcseki a parlamentben is túllépi a... Még a gárda mellény azt mondom, hogy elfogadható volt, mi is szeretjük a mellényt, de a Bőrcsekivel azért az egy kicsit
már... Hát azt mondanám, mert hogy ízlések és pofonok. Hozzá kell tegyem, hogyha az 1990-es magyarországi parlamentre nézünk azokat a képsorokat, akkor... Ma elismert államférfiak akkori öltözéke is hagyhat bizonyos kívánnivalókat, ha már a Jackie-nél tartunk, de természetesen az emberek is változnak, az idők is változnak, viszont nem előnyére változik ilyen szempontból ez a fajta politikai kultúra. Én a parlamentet a magam konzervatív módján a viták helyszínének gondolom, és nem a hasonló performanszok és politikai magamutogatás eszközének. Ilyen szempontból, bocsánat, szabadba vágok, Matovics azt kapta, amit magának főzött, de természetesen azért a felmentést nem adnám persze meg az ex-kotlebás képviselőnek, ugyanis ennek a pártnak és a képviselőnek pontosan ez a politikai mondani való, ez a lényegük, önmaguk kifejezése, hogy a cirkusz keltsék, és ha ehhez Matovics partner, akkor ez nagyon sajnálatos. Én szerintem a demokrácia, a demokratikus vitakultúra az ennél azért lényegesen több. Reméljük, hogy ez nem egy általános jelenségé válik, bár azt gondolom, hogy inkább befelé tartunk sem, mint a hagyományos értelembe vett vitakultúra felé a parlamenten belül, de mondom, sajnos Magyarországon is ez a helyzet.
Pont ezt akartam, vagy erre akartam kiukadni a következő kérdésemmel. Mi itt az elmúlt hetekben, hónapokban a stúdióban szerintem számtalanszor beszéltünk arról, hogy, illetve főleg te, hogy éleződik a megosztottság a szlovák politikában, olyan törésvonalak jelentek meg, amik inkább mondjuk a Magyarországra voltak jellemzőek, akár a konzervatív liberális, akár ilyen, tehát az a kiélezett konfliktus, ami ellenzék és kormánya között van, az azért Szlovákiára ennyire nem volt jellemző. Matovics néhány performansza idején ugye volt egy-két furcsa dolog, vagy emlékezhetünk vissza, amikor a 90-es években és a 2000-es évek hajnalán Jászlota bevodkázva debilnek, demensnek, fogyatékosnak, és még ki tudja, minek nevezte az ellenzéki, vagy
és
hát a másik
barcsom, igen. Önmaga lényegét előkapva vizelt a nagy nyilvánosság előtt, és hirdette
hát
Budapest elfoglalását tankokkal, tehát
igen.
Igazából történtek dolgok annak idején is. Az egy másik kérdés, hogy ott mindenkit elkönyvelte arra a szintre, ahol valóban elhelyezkedett. Az egy másik kérdés, hogy az ország korábbi miniszterelnöke az ilyen politikai afféroknak a tárgya, a célpontja. Ez valóban elgondolkodható.
És mit gondolsz, ez, tehát fokozódhat ez a jelenség, vagy látunk még ilyet, látunk még vizes performance-t, vagy esetleg mint Ukrajnába cipővel ütik majd egymást az LSNS képviselői az Olano izmosa férfiaival, vagy mire számíthatunk?
Igen, arra lehet számítani egyébként, hogy valóban, ahogy a politikai kultúra változik, ebbe az irányba változik, és ha már vizes performance-ról beszélünk, akkor talán a kedves nézők fel tudják idézni Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos, és főpolgármester jelölt esetét, neki egyetlen hideg víz, vagy egyetlen
hideg
lamor,
zuhany tulajdonképpen, igen.
Kanna hideg víz a fejére öntve elég volt ahhoz, hogy a politikai ambícióit fel is adja.
Matovics én nem hűtötte le, legalábbis nem bízhatunk ebben, hogy Matovics hideg, ahogy Szúja is fogalmazott, hogy egy hideg zuhany, azt a hideg zuhant adja Matovicsnak, amit Matovics adott az ország állampolgárainak. Nem valószínű, hogy hát, Matovics
hogy
lelkesedését lehűteni.
Hogy miben bízunk, ezt bízunk a kedves nézőkre. Viszont azt én sem gondolom, hogy egy-egy ilyen akció Matovics politikai karrierjének a végét jelenteni, hiszen ő is ebből táplálkozik. És ahogy fogalmaztál, Szlovákiában is ez a megosztottság elmélyül, és ennek okán egy-egy ilyen konfliktus megítélése nem igazán befolyásolja érdemben az egy-egy politikus támogatottságát, népszerűségét, hiszen Matovics így is rendkívül megosztó figura. Azok, akik lelkesednek érte, azok most egyfajta áldozati pózban látják, akik meg kifejezetten utálják, azok meg szinte örülnek annak, és már
azt mondják
ők
tulajdonképpen,
öntenék
igen.
a képébe ezt a pohárvizet. Tehát ott meg megdicsőül ez az ex-LSNS-es jó ember. No de azért valahol azt gondolom, hogy a szlovák politikát minősíti, hogy ezt a felszínt kapargatjuk mi magunk is elemzőként, és tesszük ezt valószínűleg azért is, mert olyan változások vannak most a szlovák politikában, a mély rétegekben, amelyekről azért még biztosat nem tudunk mondani. Azzal a felvetéssel egyetértek, hogy átalakulóban van a szlovák politikai tér, és az a hideg polgárháborús légkör, amely a magyar politika mindennapjait már évtizedek óta meghatározza, az egyre inkább jelen van Szlovákiában.
Egyre hűvösebb van.
Egyre hűvösebb
van. Bár jön a nyár. Politikailag egyre hűvösebb.
Háborúság van, és ha még ez a hidegpolgárháború vonatkozásait is magára veszi, akkor egyre inkább kezdünk emlékeztetni erre a magyarországi politikai térkép.
Nem csak emiatt a vizes akció miatt lesz emlékezetes az eheti parlamenti ülésnapok némelyike. Szerdán ugye egy sajtó elől elzárt, titkosított parlamenti ülésre került sor, amiatt a találkozó miatt, amelyet egy héttel korábban, vagy és plusz-mínusz néhány nap, 17-én, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem pontosan. Eduard Heger és néhány fontos közjogi méltóság.
10 ember köztük fontos és kevésbé fontos közjogi méltóság.
Akikről nem pontosan tudni a névsor, de Heger elismerte, hogy ott volt, ha jól emlékszem. Megjelentek a SZISZ székházában, és titkos tanácskozáson vettek részt az illetékesekkel azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb horderejű korrupciós ügyeket, amelyek most naponta megjelennek a sajtóban, a Marha Pásztor és társai, egyes titkosszolgálat és rendőrségi alkalmazottak igyekeznek jó irányba számukra kedvező, vagy megbízóik számára kedvező irányba manipulálni. Na most erre a titkos találkozó hírére Robert Fico kezdeményezett egy ülést, egy szintén titkosított parlament ülést, ahol megtárgyalják, és hát tulajdonképpen felelősségre vonják a résztvevőket, hogy hát ez hogy a fenébe van, mert ugyanakkor Fico ezt kihangsúlyozta, és egyébként ez kevésbé ismert tény, de van benne valami abban, amit Fico mond, hogy elég fura, hogy erre a találkozóra nem hívták meg a Smer által delegált parlamenti bizottság, annak a parlamenti bizottságnak az elnökét, a vezetőjét, aki egy smeres politikus, aki éppen a SZISZ működéséért felelne.
Nemzetbiztonsági, vagy a titkosszolgálatok felügyeletért működő bizottság.
Szerdán volt ez az ülés, és kitalálták, arról szavaztak szerdán a parlamentben, hogy Pcsolinszky urat, a SZISZ letartóztatott ex-igazgatóját citálják oda a parlament elé, és kérdezzék ki. Erről szavazott a parlament, az ellenzékkel meglepő módon együtt szavazott több olános képviselő, és szinte az egész Smerodina frakció is.
Utóbbi meglepett?
Nem, különösebben nem, csak az az érdekes, hogy ugye állandóan arról hallani, van Szlovákiában egy ilyen viszonylag szokatlan, európai szintéren szokatlan koalíciós szerződési pont, ami azt mondja, hogy az ellenzékkel nem ildomos együtt szavazni frakcióként.
Hát azért ez annyira nem is szokatlan egy kormány működésének, azért nem az a üzemszerű gyakorlata, hogy az ellenzék.
Bocsánat, az egy dolog csak, hogy ezt így törvénybe, vagy ilyen koalíciós szerződésbe hát és betűre is.
A koalíciós szerződés sérti az a fél, itt egészen pontosan így fogalmazom.
Itt most erről ettől eltekintettek.
Igen, annyiszor vezetted föl, vagy a felvetésedben...
Kicsit hosszú annyiszor... volt a fölvezetés, csak hogy a nézőket is képbe hozzuk.
Annyiszor hangzott el a titkos szó, hogy az ember úgy elkezdett igen. azon gondolkodni, hogy mi a titkos. Tehát én szerintem...
Ha megszakadna, már... bocsánat, a nézőknek mondom, megszakadna igen, a adásunk, akkor ezért van.
Én azt gondolom, hogy ha ahol legalább kettő ember Szlovákiában úgy leül, onnantól kezdve az nem titkos.
Ez már nem titkos.
Az nem titkos.
Hát a gorilla botrányban láttuk, hogy valamiben.
Szóval valahol naív elképzelés azt gondolni, hogy még ha fedett helyen is találkoznak az illető tisztségviselők, hogy ezt bármilyen módon titokban lehet tartani. Én azt is feltételezem, hogy nem is ilyen céllal történt. Önmagában az, hogy a legfontosabb közjogi méltóságok egy-egy nemzetbiztonsági kérdésben válságtanácskozást tartanak, vagy akár menetrendszerű találkozást tartanak. Egyébként ez nem menetrendszerű, mert Szlovákiában példátlan, korábban ilyen nem volt. Nevezzük inkább valami okból összehívott, és ennek okán valószínűleg egy válságtanácskozásnak.
Egy rögtönzött
tanácskozásnak, ami valami tüzet kell toltani.
Tehát ugye, ezzel nincs baj, arra akarsz kiukadni, hogy önmagában ez nem sért.
Hát önmagában semmilyen alkotmányos jogot, törvényt, egyebet nem sért. Szokásjogot nem mondanék, mert nincs ilyen szokás.
Persze.
Tehát ezt így kijelenteni nem lehet. Önmagában ezzel különösebb gond nem lenne. Azt viszont, hogy pontosan mi történt és mi nem történt, az innentől kezdve azért találgatások tárgya, mert hát ha titkos találkozó, akkor nyilván nem osztják meg a nyilvánossággal mindazt, amit ott tárgyaltak. És innentől kezdve természetesen találgatások indulnak e körül.
Hát igen, csak hogy nem tudom, figyelted, hogy Peter Pellegrini tegnap mit nyilatkozott?
Hát azt nyilatkozta, hogy tessék lemondani, tisztelt kormány, hiszen tulajdonképpen befolyásolják az ügyek alakítását.
Igen, és ugyanakkor kijelentette, hogy az hozzájutott információk alapján bizonyítást nyert ezen a találkozón, hogy manipulálják a nyomozást. Erre Grendel Gábornak, azt nem tudom, láttad-e, vagy a kedves nézők látták-e, volt egy közösségi oldalon megjelent bejegyzése tegnap este, amiben azzal vádolta meg Pellegrinit, hogy már megint szavazatok után áskálódik, populista kijelentéseket tesz, és elárul olyan dolgokat, amiket nem lenne szabad. Ergo Pellegrini igazat mondott azzal, hogy bizony vannak a titkosszolgált és a rendőrség körében olyanok, akik itt hátsó utakon jár, manipulálják a nyomozást.
Még jobban tetszett az Olano sajtóosztályának a nyilatkozata, amiben a Las SD-t a maffia politikai szárnyának nevezte, ami hát ugye Észak-Írországban szokásra Sinn Féinre mondani. Hát ott ugye a helyi terrorszervezet kapcsán a helyi politikai pártok összefüggésében. No, azt hiszem, hogy ez a szópárbaj és szókarata sok mindent elfed, hogy mi az igazság körül, azt persze biztosan nem tudhatjuk, de tény, hogy ez a gyanú, fogalmazunk így, felmerült, hogy a Smer, hát Fico és Pellegrini által megfogalmazott, nevezzük vádaknak, azok legalábbis azonnal nem cáfolhatók a kormány oldal részéről. Furcsa dolog, de egyet biztosan kijelenthetünk. Ennek a kormánynak a legnagyobb erkölcsi tőkéjét mindenféle szerencsétlenkedés és félrekezelt járványhelyzet ellenére az adta, hogy szilárdan kiálltak a korrupció ellenében.
Igen. És eredményeket tudtak felmutatni, nem utolsó.
És nyomozati eredményeket tudtak felmutatni, vagy meglehetős határozottságot tudtak felmutatni. Ez a politika részéről mindig egy fontos üzenet, hogy a választás, legfontosabb választási ígéretüket teljesítik. Ez a helyzet, ez bizonyára sok választóban, hát legalábbis kétségeket hagy abban a tekintetben, hogy vajon a korrupció ellenesség az pusztán csak politikai tőke generálására való, vagy pedig egy valóban az igazság földerítése az, ami a legfontosabb motiváció ennek a kormánynak. És bocsáss meg, Krisztián, ennek kapcsán elég egyetlen kételj, vagy elég a kételj önmagában, hogy a kormánynak ezt a hitelét kikezdje.
Tehát ez jól jön. Erre akartam rákérdezni, ez Ficónak és Pellegrininek jól jön tulajdonképpen,
úgy fogalmaznék, hogy a kormánynak nem jön jól. Az, hogy Pellegrini vagy Fico tudja kihasználni leginkább a saját politikai érdekeire, azt még nem látjuk. Azt látjuk egyébként, hogy Robert Fico az utóbbi hetekben egy reaktívabb. És már Pellegrinivel is versenyt fut. Ugyanis Pellegrini szavazótáborában, a Class SD szavazótáborában nagyon sok korábbi Smeres választó van.
Smeres politikus van a pártban.
Igen, de azt is tegyük hozzá, hogy ennek a Class SD szavazótábornak a nagyobb része feltehetőleg az már nem egykori Smeres SD választó, és sok olyan ügy kerülhet elő, vagy sok olyan politikai mondanivaló születhet meg Pellegriniék oldaláról, ami az egykori Smer szavazóknak nem lesz szimpatikus. Tehát Robert Ficónak van honnan halászni. Tehát ezért a kérdésedre, hogy kinek jön jól, ezt igazából nem tudjuk. Az ellenzéki térfélen is ugyanis van egy verseny. Látjuk azt, hogy Fico nem adta föl ezt a meccset, hogy ki legyen majd az ellenzék vezető ereje. Jelenleg azt látjuk, hogy Pellegrininek erre komolyabb sansza van, mert nagyobb, szélesebb perspektívájú választótábor tud megszólítani. De Fico jól láthatóan aktivizálódott az elmúlt időben, és kihasználja ezt az ügyet is, és a kormány hitelének a rombolásában, mint tapasztalt politikus, és fogalmazunk, hogy a saját kormánya által elkövetett hibákból is okulva tán, bizony komoly kommunikációs tőkét tud kovácsolni.
Az egész ügy kapcsán nekem egy dolog ütött szeget a fejembe, ami nagyon érdekes szerintem. Ugye történt az elmúlt, most már lassan másfél éve, hogy új kormányunk van, történt az elmúlt másfél évben egy csomó nagy ikonikus letartóztatás. Őrizetbe vettek két volt rendőrfőkapitánt, letartóztattak államtitkárokat, bírákat, ügyészeket, speciális ügyészeket, titkosszolgálati igazgatót, titkosszolgálati vezetőket. Ugyanakkor, mintha elmaradt volna a lényeg, hogy azokat a középkádereket, legalábbis ezek a titkos tanácskozások és a kiszivárgott információk erre engednek következtetni, elmaradt az, hogy a középkádereket és a talpasait a rendőrségnek, a titkosszolgálatoknak, akik tulajdonképpen magát a korrupciós tevékenységet napról napra végezték, azokat kiszűrjék és azokat kiválasszák és kizárják a rendszerből. Legalábbis engem erre enged következtetni az, hogy most arról beszélünk, hogy a rendőrségben és a titkosszolgálatban mindig vannak olyan figurák, akik befolyásolni tudják az érvényben, vagy a folyamatban lévő nyomozásokat. Ez kicsit olyan, mintha egy Jenga tornyot úgy akarna ledönteni a kormány, hogy a tetejét kezdi el sorba lerakocsgatni, aztán csodálkozik, hogy még mindig áll.
Az a helyzet, hogy egyetlen kormánynak sem könnyű a fegyveres testületekkel, egy ilyen hierarchikusan szervezett testülettel, akár mint a titkosszolgálat, bármit is kezdeni. Ha ugyanis valaki nyíltan felvállalja azt, hogy ezt a testet megtisztítja a korábbi korrupciótól, vagy annak gyanújától, akkor ott egy szervezeti ellenállással fog szembe találkozni. Ez teljesen nyilvánvaló. És ha, ahogy mondod, a tornyot vágjuk le, attól még ott marad az alapzat, és azok az emberek valamilyen módon azokat az ügyeket, amik éppen zajlanak, befolyásolni is tudják. Ez persze egy reális forgatókönyv. Egy másik dolog viszont, és kérlek, hogy erre is gondoljunk egy pillanatig, hogy azért általánosságban arról beszélni, hogy a fegyveres testületeknek, vagy akár a titkosszolgálatnak a munkatársai mindannyian korruptak lettek
volna. Ja, persze, ezt én sem akartam úgy, remélem nem
Nem, csak hogy ez, ne csak... legyen ez a félreértés, semmiképpen sem. Ezt azért úgy, de ettől nagyon távol kéne tartani magunkat.
Persze, abszolút egyetértek.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik ezekben a testületekben dolgoztak az elmúlt időszakban, és tisztességes munkát végeztek, és megbélyegezve érezhetik magukat. Igen. Egy ilyen általánosítás. Ami egyébként a szlovák sajtóban is azért egyre inkább testet öltött az elmúlt időszakban. És talán ez is kiválthat olyan reakciókat, amelyek rombolják meggyőződésem szerint a szlovák igazságszolgáltatásba vetett hitet. Ez ugyanis egy nagy adóssága ennek a kormánynak is, hogy valahol azt az erkölcsi alapzatot kéne helyreállítani, amit ténylegesen a Smer által vezetett és túlzás nélkül maffia kormányok leromboltak, de hogy ezek a kétségeket, amiket ilyen titkos találkozók, a Pcsolinszki ügy és annak minden hulláma, ugye a Smarodina által jelölt titkosszolgálati vezetőről beszélünk, aki botrányos körülmények között ugye az ellenzék megszavazza, hogy vegyen részt ezen a titkosított parlament ülésen, miközben ő letartóztatásban van, és természetesen az ügyészség erre nem ad engedélyt. Hát ez megint csak nem is tudom, melyik törvényhozásra emlékeztet. Ez még talán nagyobb skandalum, mint a pohár víz Matovics arcában. Tehát ezek már valóban olyan hát szürreális állapotok a szlovák törvényhozásban, ami azt mutatja, hogy az a bohóckodás, ami kormányzati szintre lett helyezve az elmúlt egy évben, az ide vezet törvényszerűen, és ez minden jó szándékkal együtt igaz, amit a kormányon szemben fönntartok, hogy a korrupcióval szembeni harc az jó szándékkal indult, és teljes elköteleződéssel, de hogy ennek a szakmaisághoz, a politikai hitelhez és egyáltalán a felkészültséghez mennyi köze volt, azt látjuk, és ez most visszaüt.
Fogunk még erről a témáról szerintem beszélni, mert lesznek következményei a szlovák parlamentben. Régen volt már magyar belpolitika, úgyhogy zárjuk ezzel a műsort. Formálódik az ellenzéki miniszterelnök jelölt személye, az új ködlovag lassan felsejlik és testet ölt. Ugye most már megvan Gyurcsány Ferencné Dobrev Klára, akit ugye most már epiteton ordnansz lett nála, hogy Gyurcsány Ferencné, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete Győr András és Márki Zaj, aki még talán ötödiknek befuthat, bár már neki sincs túl sok esélye, sőt már az előtte nevezett másik kettőnek se nagyon. Velük lehet számolni, mint ellenzéki, összeellenzéki miniszterelnök jelölt. De nagyon úgy tűnik, hogy most már Karácsony Gergely a budapesti főpolgármester tekinthető a legvalószínűbb jelöltnek. Mit gondolsz, egyet értesz, vagy még Dobrev Klára majd valahol így az alvizen még, vagy esetleg Fekete Győr András úszik be valami nyugati támogatással?
Hát én azt gondolom, hogy ha Gyurcsány Ferenc is úgy gondolja, akkor Karácsony Gergely valóban befutó lesz, bár azt gondolom, hogy Ferenctől még sok minden meglepetést várhatunk. Ugyanis bár sok embernek tűnhet úgy, hogy ez egy túlhajtott propaganda, amit a kormánypárti sajtó most ilyen megbélyegzés gyanánt használ, de azért
már arra hiszem, gondolsz, hogy Gyurcsány fújja
persze,
az ellenzéki
hogy minden módon Gyurcsány van ennek a háttérében, de azért ha szétszálazzuk, akkor azt gondolom, hogy mindenféle elfogultság nélkül is kijelenthetjük, hogy mostanság ugyanaz a helyzet, mint 2010 előtt, a régi baloldal jelesül az MSZP és leginkább a gyurcsányi posztkommunista kötődésű tábor osztja a lapokat ebben az ellenzéki táborban, és azért ez sok kérdőjelet hagy, vagy sok-sok elvaratlan szállat jelent, hiszen hát azért 2010 óta több olyan kísérlet volt, hogy önálló pólusok jöjjenek létre a baloldalon, vagy ezen az ellenzéki oldalon. Hát nem lett volna törvényszerű ugyanis, hogyha ellenzéki alternatívát keresünk,
hát akkor... bocsánat, Karácsony Gergely már volt egyszer miniszterelnök jelölt.
Igen.
Föl is tette magának a nagy kérdést annak idején, amit most nem idéznék, mert nem tűnjön.
Rendben, csak ugye több ilyen kísérlet volt arra, hogy önálló pólus jöjjön létre. Hát akár Karácsony Gergely előző pártja az LMP.
Volt neki egy pár, igen.
Ahonnan sikerült kihasítani a Párbeszédet Bajnai oldalára. Szóval nem sikerült megteremteni ezeket a pólusokat, és odáig jutottunk, hogy a Jobbik, amely ugye önmagát a Gyurcsány ellenében fogalmazta meg 2006-ban, és vált nagy pártá még a 2006 és 10 közötti ciklusban, az mára ennek a az ellenzéki konglomerátumnak a szerves részévé
vált. Sőt, hát Jakab Péternek végül is majdnem reális esélye van arra, hogy ő legyen az ellenzéki miniszterelnök. A felmérések, az előzetes felmérések alapján mindenképp.
Jakab Péter egy nagyon érdekes kérdés ebből a szempontból. Az a proli tempó, amit ő követ.
Ez mennyire tudatos szerinted nála? Azt adja, mi lényege, vagy ő ezt inkább tudatosan?
Ugye utoljára ezt Horgyulánál tették fel ezt a kérdést, úgy joggal Magyarországon, hogy vajon meg kell-e játszania magát egy lakossági fórumon, amikor azon a nyelven tud szólni, ahogy ott beszélnek. Hát Jakab Péter viszont sajnálatos módon az országgyűlésben teszi, hogy egy picit visszakanyarodjunk az első témánkhoz, és ott azért már ez megütközést kelt. Viszont figyelmet is ébreszt irányába, és azokat a szavazókat, akik a leginkább ellenszenvet éreznek, akár Kövér László, akár Orbán Viktor irányába, hát őket Jakab Péter leginkább meg tudja szólítani.
Meg kell nézni a Facebookos statisztikákat, bocsánat, rendre nyeri a követés és like és megosztás, és tudom is én milyen számokat mindenkit ver Jakab. Az
a politikát oldalon. Nem kell túl gondolni, hát minél egyszerűbb valaki, annál követhetőbb, és annál inkább meg tudja ragadni a figyelmet. Hát Jakab Péter ezeknek a feltételeknek eleget tesz. Talán még egy jelzőt engedjünk meg vele szemben, és ez pedig a házmester baloldali, ha már jelző. Ugye, kedves nézők, talán, ha már a történelem iránt talán kevesebb figyelmet szentelnek, akkor nem is tudják, hogy milyen fontos tisztsége volt a házmestereknek még a boldogult szürke világban. Nyilas korszakban is, és a kommunista diktatúrában is, ők voltak a legfontosabb
besúgói rendszerek. Hát ugyanazokról a személyekről volt szó gyakran, csak egy másfajta kabátot vettek föl.
Így van, és ez egy fontos összetevő ennek, amit mondtál, hiszen a Jobbik már oda jutott, hogy ezt a kapcsolatot, árukapcsolást megtette, hiszen szélső jobb oldalról, gyakorlatilag szélső baloldalra hát sikerült bejárni
nincs,
az
nincs túl messze egymástól a kettő, tehát ugye hát a kétféle szót, a nemzeti
nincs.
És a...
Hát fizikailag úgy tűnik nincs, de azért valójában ez a távolság elég nagy, de a magyar történelemben már láttunk ilyet, amikor Nyilasból vedettek kommunistával ezek a házmesterek. Hát ez elég elkeserítő egyébként, gondolom azoknak, akik egykor ennek a pártnak a hívei voltak, de hát ez nyilván a Jobbik politikusait ma már kevésbé foglalkoztatja. Látjuk, hogy otthonosan mozognak ebben a szivárvány koalícióban, amit ma az ellenzék képez. És hát ez Jakab Péter esélyeit azért persze meghatározza, de hogyha józanul számolnak az ellenzék stratégiái, akkor valóban Karácsony Gergely a legesélyesebb kihívója.
Ez lett volna, igen, a záró kérdés Orbán a mai beszélgetésünknek Viktornak. Is.
Leginkább nem azért, mert 2018-ban egyszer már alul maradt, hanem azért, mert 2019-ben Budapesten befutott, mégpedig egy olyan politikus ellenében, aki nála jóval kompetensebb volt. Azt hiszem, ha ezt itt tesszük fel a kérdést, és megint csak ne egyfajta propagandának tűnjön, amit mondunk, elfogulatlansággal is, vagy elfogulatlanság nélkül is állítható, Tarlós István felkészültebb politikus volt, városvezető volt, mint Karácsony Gergő valaha lesz. Ennek dacára a jófiús mosolyával és az egyébként nem megosztó személyiségével hát befutónak bizonyult. Hozzáteszem, hogy ami nem áll jól neki, azt az elmúlt két hétben úgy bemutatta, amikor ezt ugye testszégyenítésnek hívják az angol.
Igen, body shaming-elt a szegény Orbán Viktort, igen. Ugye, hogy a nézők is tudják, arról beszélt Karácsony Gergely egy angol Balos napilapnak adott interjújában, amikor megkérdezték, hogy mi a különbség közte és Orbán Viktor között, akkor azt mondta, hogy én magas vagyok és vékony, Orbán meg alacsony és kövér, majd bocsánatot kért néhány nappal ezek után, és erre egyébként Orbán Viktor adta szerintem a legszórakoztatóbb reakciót, megmutatva, hogy a miniszterelnöknek igenis jó humora van, azt mondta, hogy Karácsony Gergely egyszer mondott igazat, akkor is bocsánatot kért érte.
És hát Karácsony Gergelyt most azzal támadják, hogy hiperpasszív angol tudását frissítgeti éppen.
Igen, ez is egy jó duma volt.
Ami megint csak azért azt mutatja, hogy a kompetencia kérdését, hogyha komolyan mérlegre teszi a magyar választó, akkor a következő évi parlamenti választás eldőlt. Csak hát azért ennél bonyolultabb a helyzet, hiszen jól látható, hogy a budapesti főpolgármester választás sem erről szólt. Ez egy figyelmeztető jel lett akár a kormánypárti stratégiáknak is. Másfelől azt kell mondanom, a Fidesz ebben a választási kampányban, ami azért jelzem elkezdődött, még adós olyan fontos témával, vagy olyan átütő témával, mint a 2014-es választási kampány idején a rezsicsökkentés témája volt, vagy 2018-ban legutóbb a migrációs válságra adott nagyon határozott válasz. Ezt egyelőre nem látjuk. Ehelyett inkább egyfajta kulturális ütközés zajlik, amely megosztja a magyar társadalmat, és sok esetben nagyobb szeletet ragad maga mellé a kormánypárti tábor, de amilyen mozgosító erővel bír a kormánypárti oldalon, tehát megmozgatja a konzervatív szavazókat, legalább annyira lendületbe hozza az ellenzéket is. Hiányzik egy olyan általános üzenet, ami nem ideologizált, ugyanis a migrációs kérdés, most persze ideológiát lehet hozzákötni, valójában ennél sokkal mélyebb emberi érzelmekre hatott, az idegentől való félelem.
Hát zárásul csak annyit, és most kinézek az órára, látom, lejárt a műsoridőnk, az biztos, hogy nagyon sokat fog számítani. Javíts ki, a tévedek, de azt hiszem nem. Nagyon sokat fog számítani jövő áprilisban, amikor lesz a választás, hogy az őszi koronavírus hullám, ha érkezik, amennyiben érkezik, mennyire kényszeríti térdre majd Magyarországot.
Az egyik perdöntő a gazdasági kérdés. Nyilván a kormány is most ezt a sikert, amit hát a járványkezelés is tekinthető sikeresnek, bár nagy áldozatokat követett Közép-Európa szerte, így Magyarországon is, de gazdaságilag úgy tűnik, kevésbé rocstak meg ezek az államok, és Magyarországnak is megvan az a növekedési tere, ami már a választások idejére is egyfajta gazdasági biztonságot ad majd az embereknek. Ezen persze sok fog múlni, ugyanakkor meg ennek dacára is tartom azt, hogy 12 év kormányzás az azért már azzal jár, hogy bizonyos értelemben kopik a kormánypárt, és a szavazóknak is valamiféle új üzeneteket kell majd megtalálni.
Meglátjuk, sikerül-e. Zsolt, köszönöm ezt a mai beszélgetést, a nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, akkor Nagyító Extrával jövünk, a viszontlátásra.